Kedves testvérek, mai témánk egy jól ismert dolog, és amiről nem is kevésszer már szó esett és szó esik közöttünk. A szeretetről kellene szólnom, csak mivel olyan sokat beszéltünk már eddig is a szeretetről, különféle formáiról, nincs könnyű dolgom. Ha nem akarom csak a minnyájunk által úgyis jól ismert dolgokat ismételgetni. Az Úr Jézus egy érdekes alkalmat használt fel arra, hogy erről a témáról különösképpen szóljon. Lukács jegyezte fel az evangélium 10. fejezetében, hogy hol és miért és hogyan történt ez, és érdemes újra a szemünket erre a tanításra fordítani. Tehát Lukács 10:25-től olvasom az igét. Egy törvénytudó kísérteni akarta Jézust, és ezzel a kérdéssel fordult hozzá, mit cselekedjek, hogy az örök életet megkaphassam. Jézus pedig azt mondta neki, mit olvastál erről a törvényben? Az illető így válaszolt. Azt olvastam, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Jézus így szólt hozzá, jól feleltél, cselekedd ezt, és élni fogsz. De az igazolni akarta magát, és azt mondta Jézusnak, de hát ki az én fele barátom? Jézus pedig így felelt neki, egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esett, akik azt kifosztva, megsebesítve elmentek, és ott hagyták áldozatukat félholtan. Történet szerint éppen arra ment az úton egy pap, aki azt látva elkerülte, és hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ment és azt látta, elkerülte. Egy samáriai ember pedig, aki ment az úton, amikor odaért, ahol az volt, mikor azt látta, könyörületre indult, hozzájárult, bekötözte a sebeit, olajat és bort töltve azokba, aztán felhelyezte az ő saját barmára, és elvitte a vendégfogadóházhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt vett ki, és odaadta a gazdának, és azt mondta neki, viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz a három személy közül? Kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? A kérdező erre azt felelte. Az volt a fele barát, aki könyörült rajta. Mondd azért néki Jézus, eredj el, és te is, aképpen cselekedjél. Jézusnak ezt a szép tanítását tehát jól ismerjük, de most újból egy icipicit megvizsgáljuk. Hát, ha találunk benne még egyéb üzenetet is azon felül, amit eddig felismertünk. Én akkor csodálkoztam el a szeretetről, olvasgatva és gyűjtve az adatokat, annak idején, amikor erre egy hosszabb időt szántam, amikor azt találtam, hogy a parancsolatok között a szülők iránti érzelmeinket illetően nem azt mondja a 10 parancsolat, hogy szeresd a szüleidet, hanem azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat. És akkor eltöprentem azon, hogy vajon milyen szándék húzódik meg emögött. Az lenne nyilvánvaló, hogy szeresd a te szüleidet. De mivel ez nyilvánvaló, és általában nem jelent túl nagy problémát a legtöbb helyen, nem fontos a szeretetre biztatni a gyermekeket. Mert így is úgy is szeretik a szüleiket. Legalábbis normális körülmények között ez a helyzet. Ha csak olyan nem fordul elő, hogy mondjuk az egyik vagy másik szülő olyan durva a gyerekéhez, hogy direkt megöli a gyerekében a szeretetet, és valami borzalom váltja fel annak az érzésnek a helyét, vagy megbotránkozás, vagy csalódás, vagy mindenféle keveréke ilyen rossz tapasztalatoknak, általában nem nehéz egy szülőt szeretni. De hát akkor mi az, hogy tiszteld a te atyádat és anyádat? Ha nem erősíti a törvény szava, hogy szeretni kell a szülőt, miért van ez? És akkor úgy véltem én a gondolkodásom gyümölcseként, hogy sokszor egy-egy családban egy engedetlen gyereket, ha megkérdezed, hogy miért vagy engedetlen, nem szereted a szüleidet? Dehogy nem, hát én szeretem a szüleimet. Ki meri azt gondolni, hogy én nem szeretem? A szeretet mellett elfér az engedetlenség. De ha tiszteled, akkor minthogyha abban valami több lenne. Minthogyha az, akit tisztelek, az iránt könnyebb engedelmeskedni, mintha csak szeretelőt. Lehetséges, hogy a tisztelet több, mint a szeretet? És aztán azt kellett találnom, hogy bizonyos helyzetekben igen, akit tisztelek, azért szeretem is, de a tiszteletben benne van az, hogy egy bizonyos magatartást száműzök a vele való kapcsolatot illetően. Nem fordul elő, hogy akit tisztelek, azzal szemben szemtelen legyek, engedetlen legyek. És ezért olyan érdekes nekem, hogy amikor például a Biblia ószövetségi részének utolsó könyvében, a Malakiás könyvében többek között erről a kérdésről is szó van, akkor ott azt találjuk a könyv első fejezetében, a 6. versben, a fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. Ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Ezt mondja a seregek ura néktek. A fiú tiszteli az ő atyát, ha egy derék fiú, ha egy tisztességes fiú, ha egy jóra törekvő fiú, tiszteli az atyát. És ez azt jelenti, hogy szót fogad neki, hogy respektálja. A tisztelet bizonyos respektust jelent. Még ezt az idegen szót is használjuk, még mi magyarok is. Amikor valaki nagyon fontos nekünk, akkor ő egy olyan személy, akit respektálunk. A szó ugyanazt jelenti, a tiszteletet hordozza magában, de ez azt jelenti, hogy nem közömbös a szava nekünk. Egyszer egy könyvet kaptam a kezembe, Roosevelt amerikai elnök fia írta. És ha jól emlékszem, az elején a könyvnek ott áll a fia vigyázban az apja előtt. Mert az édesapjának az egyik beosztottja volt, és akkor nem mint apával kellett, hogy viselkedjen az édesapjával szemben, nem engedhetett meg magának valami olyan családi viselkedést, amiben bizonyos pongyola magatartás, hogy elengedje magát, ilyen is előfordulhasson, hanem ha az édesapjának valamilyen szavát kellett, hogy meghallgassa, vagy ő valamit mondott az apja felé, ő az állam elnökét kellett, hogy a magatartásával is kifejezze, hogy itt valaki olyannal áll szemben, aki nem csak édesapja, hanem aki az állam első embere. Vajon milyen haptákban, milyen vigyázba kell állnunk, amikor arról van szó, hogy szeretjük Istent? Vajon milyen könnyelműség, vagy milyen tisztelettudás árad a magatartásunkból? Emlékszem egyszer, mennyire megbotránkoztatott, amikor egy divathoz alkalmazkodó ige hirdető azt próbálta valahogy illusztrálni a szavaival is, hogy egy modern világban egészen más a kapcsolatunk még Istennel is, mint a régi időben, és azt a kérdést tette fel a hallgatóknak: haverod-e Jézus? Haverod-e Jézus? Vagy amikor egy bibliafordító azzal akart egy merész új képet adni a fordításában, hogy úgy szólította meg Isten a vendégségbe érkező, de tiszteletlenül viselkedő vendéget, hogy pajtás, hogy kerültél ide? És megint egy olyan fura, rossz érzésem volt. Én biztosra vettem, hogy Isten nem szólítja pajtásnak a rosszul viselkedő vendégeket. Valahogy a tiszteletnek a magatartásunkban, a szavainkban, a viselkedésünkben nyilvánvalóvá kell lenni, és ez nem kisebbé teszi a szeretetet, hanem elmélyíti azt, gazdagítja azt, fontossá teszi, mert nem akármilyen módon, hanem alázatosan közeledhetünk ahhoz, akit ne úgy fogadj fel, vagy fogd fel, hogy szeretned kell, hanem szeretni szabad. Arról van ugyanis szó, hogy ő előbb szeretett minket, és még a megteremtésünk előtt kezdett el szeretni bennünket. Nem azért szeretett minket, mert mi olyan jók voltunk, és olyan kedvesek, és olyan barátságosak, és olyan szépek, hogy nem is lehetett másként ránk tekintenie, csak úgy, hogy szeressen bennünket. Az Isten ember iránti szeretetének nincs indoklása, magyarázata, bizonyítéka az emberben. Isten szeret, mert ő természeténél fogva a szeretet. Ő előbb szeretett minket. De nem csak azt illetően előbb, hogy előbb, mint mi szerettük őt, hanem olyan messze a múltban kezdődött az ő irántunk való szeretete, hogy ezt ki se tudjuk fejezni. Magdi néni az egyik útunk alatt olvasott nekem egy könyvből, és többek között egy olyan történetet, amelyben egy nagyon buzgó, bizonságtevőről is történet volt. Ez egy amerikai repülőtéren akart minden áron bizonyságot tenni az embereknek. És megszólította őket, kis iratokat is osztogatott nekik, bizonyságot tett annak a fontosságáról, hogy nekünk Jézushoz kell megtérni. És ez nem volt helytelen. És ahogy ott ment emberről emberre, a várakozók között, az egyik terminál egyik szobájában, illetve termében, ott bóbiskolt egy sötétbőrű utas, egy idősebb ember, ott aludt, de ő ahhoz is oda ment, és a térdét barátságosan megkopogtatta, és neki is oda akart adni egy traktátust. És amikor az öreg fölnyitotta ilyetten a szemét, hogy jaj, hol is vagyok, mi van, mi a baj, akkor megkérdezte: kedves barátom, maga megvan már mentve? Az öreg egy kicsit gondolkozott, aztán rávágta: igen, meg vagyok mentve. Na de mikor? Hát, azt mondja az öreg, egészen pontosan nem tudom. Nem, az nem helyes, mondta a fiatal bizonyságtevő. Azt pontosan tudni kell, hogy mikor, mióta van megmentve. És akkor az öreg megismételte. Tehát egészen pontosan nem tudom, de körülbelül 2000 év óta vagyok megmentve. Vagyis nem fűzte hozzá, azt még a fiatal bizonyságtevő is megértette, hogy az öreg arra gondol, hogy mióta az Úr Jézus meghalt a Golgotán. De az jutott eszembe az ige ismerete nyomán, hogy még ez se a legjobb válasz. Mert nem a golgotai eseménytől kezdve vagyunk megváltva, hanem ha például az Efézusi levél elejét böngészszük, ott az első versekben arról beszél Pál apostol, hogy az Isten szeretete még a világ teremtése előtt fordult az emberhez. Még távolabb van időben az, amikor az Isten szeretete elkezdődött. Nem akkor, amikor a golgotai kereszt demonstrálta, nyilvánvalóvá tette a mi számunkra is, hanem még a világ teremtése előtt, még az ember elbukása előtt. Amikor az Isten tudta, hogy ez be fog következni, és ezért már akkor eldöntötte azt, hogy legyen megváltás, és el fog jönni a megváltó, az ő szeretett fia a mennyekből. Isten szeretete akkor lángolt fel az ember iránt. És ami még furcsább, nem a legjobb embereket vette célba ez a szeretet, hanem még a legrosszabbakat se hagyta ki. Isten előbb szeretett minket. És ez az oka annak, hogy nem nehéz szeretni őt. Nem abban van a szeretet, írja János első levelének 4. részében, a 10. versben, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük, vagy így is mondhatjuk, szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell. És most nem teszem hozzá azt, ami itt már oda van írva, mert az később jön. Ide az van ugyanis írva, hogy akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. De ezelőbb úgy kezdődik, hogy amikor megértjük, hogy abban van a szeretet, hogy ő szeretett minket, vagy szeret minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, Ha így szeretett minket Isten, akkor nem csoda, hogy mi viszont szeretjük őt. Isten szeretete is. Ebből a megmagyarázhatatlan dologból nő ki, mert nem tudjuk megmagyarázni. Nincs semmiféle magyarázata annak, hogy miért szeret minket az Isten. Ez egy titok. Ennek a magyarázata bizonyára ő benne van. Szeret minket, mert ő a szeretet. Szeret minket, mert nem tud mást tenni. Szeret minket, és ezt tanulhattuk az ő küldöttétől, a mi megváltónktól is. Igen, ám, de van itt kérdés azért. Jézus akkor is szerette az embereket, amikor például ostort font, és kikorbácsolta a templomból az ott adó vevő, az Isten templomából áruházat csináló embereket? Akkor is szerette őket? Akkor is szerette a farizeusokat, amikor megdorgálta őket hamisságukért, rájuk bizonyította tisztátalanságukat, amikor például megszégyenítette azokat a farizeusokat, akik a házasságtörésen rajta kapott nőt hozták eléje, hogy ő is ítélje el és kövezzék agyon. Akkor is szerette ezeket az embereket, amikor megszégyenítette őket azt mondván, az vesse rá az első követ, mert a további köveket már szabad mindenkinek. De az elsőt az dobja erre az asszonyra, aki közületek nem bűnös. És olyan erő volt a világ teremtőjének ebben a szavában, hogy megszégyenülve kikullogtak az utolsókig, az elsőktől kezdve mindannyian. Akkor is szerette őket. És még tudnánk a Szentírásból is olyan példákat hozni, amelyekkel ezt a kérdést alátámaszthatnánk. Minden körülmények között szerette Jézus az Isten képében az embert. Talán elgondolkoztathat minket az, hogy azt bünteti, kit szeret. Mint egyszer egy utcai verekedésnél két gyerek csapta egymást, és kis kör alakult körülöttük kíváncsi járókelőkből, és egyszer csak megjelent közöttük egy ember, aki odament a verekedőket, szétválasztotta, és az egyiknek lekent két nagy pofont. És megbotránkozva szólalt meg az egyik ott álló, csak nézelődő, hogy miért bántotta azt a fiút, a másik kezdte, az volt a hibás. És ez a verekedő felnőtt azt mondta, de ez az én fiam. Hiába kezdte a másik. Ő úgy érezte, hogy a saját fiát kell a verekedésért megbüntetni. De ez Istennél, mintha igaz lenne, hogy akit szeret, ott komolyabban veszi a bűnt. Nem hagyja büntetés nélkül. És más úgy tűnik, ugyanazzal a bűnnel elenged, futni hagy. Persze mi nem tudjuk ellenőrizni, hogy aztán később nem kerül-e sor erre is. Vagy nem volt-e már előzménye annak, hogy most futni hagyta? Isten szeretete csodálatos. De menjünk vissza a mi történetünkhöz, amit Jézusról itt a Lukács 10 feljegyez. Jézus egy olyan történettel adja meg a választ, és segíti a kérdezőt abban, hogy gondolkodjék, és maga határozza meg a kérdésére a feleletet, hogy egy olyan történetet mond el, ami bennünk többféle kérdést is felvet, mint a kérdezőben akkor, ahogy a kérdés megfogalmazódott. Ugye, micsoda csúnya kép egy társadalomról, ahol a rablók minden további nélkül grasszálhatnak, megjelenhetnek bárhol, akár jó egy út, akár már kissé elkopott. És hol van a rendőrség? És hol vannak azok a fegyveresek, akik azért viselik a fegyvert, hogy megvédjék a békés állampolgárokat? Hol van a miniszterelnök? Vagy abban az időben hol van a király? A királynak az emberei, a hadvezér? Miért nem végezték a kötelességüket? Miért vannak rablók, hogy a javulás fogja meg őket? Vannak kérdések, amelyekre mi szívesen súgnánk választ. Mit kéne csinálni, ha mi lennénk ott, ahol a döntések hozatnak? De hát nem vagyunk abban a helyzetben. És most mit csináljunk? Akkor szídjük ezt a rendszert, aki megengedi, hogy rablók is felüssék a fejüket, és aztán a zsákmányukkal nyugodtan elvonulhatnak, és majd a következő zsákmányt is megszerzik, és mi nem tudunk mit csinálni. Ehhez nem vagyunk elég erősek. És akkor végre azon az úton, ahol fekszik a rablók által kifosztott áldozat, végre jön egy ember, aki segíthet. Egy pap. Hát az csak egy jót képvisel, az biztos jól is fogja csinálni a dolgokat, és nem. A pap meglátja a bajba jutott embert, de nem érzi fontosnak, hogy megálljon. Lehet, hogy sürgős a dolga. Lehet, hogy valaki éppen haldoklik, és hívták, hogy lelki gondozza. Hát neki nincs erre ideje, hogy most egy olyan valakit megálljon gondozni, akit a jóisten is elhagyott. Ő irgalmasabb legyen, mint a jóisten, aki megengedte, hogy a rablók megtámadják ezt az embert. És megengedte, hogy kifosszák, mert ugye azért mindenért a jóisten felel. Ha ő van, akkor miért nem óvja meg az embert? Ha ő van, miért nem akadályozza meg a rablókat? Ha már az állam nem teszi a kötelességét, miért nem teszi a jóisten? Ez evidens, nem? Azért mondtam az előbb, ha mi abban a helyzetben lennénk, mi tudnánk jó tanácsot adni. Mit kéne csinálni? Hogy kéne megoldani a dolgokat? És a pap elment. És ami még jobban felborzolhatja a kedélyünket, tulajdonképpen Jézus nem is mond ítéletet felette, csak elmondja, hogy ez történt. És nem teszi hozzá, hogy na, milyen hitvány, palástos ember. Ez is megérdemli a maga büntetését. És nem csoda, hogy szídják az egyházat, ha ilyen papjai vannak. Megmondhatná ezt Jézus, de nem teszi. De végre mégis jön egy másik egyházi ember. Na, az majd jóvá teszi, amit az előbbi egyházi ember elrontott. De nem. Jön a lévita, akinek segíteni kéne a papi szolgálatban, és az ifjúság nevelésében is képviselni a törvényt, hogy eligazítsa az embereket, hol mit kell tenniük, jön a lévita is. Na, ő majd jóvá teszi, amit a magasabb egyházi funkcionárius elmulasztott. De nem, a lévita is elmegy nyugodtan. Hát hol van az Isten, ha mindezt megengedi? Nem volt elég, hogy megengedte a rablóknak a rosszírozását, most megengedi még ezt is. És Jézus nem mond semmit a lévitáról, csak megemlíti, hogy így történt. És akkor jön megint egy ember az úton. Ha ez a kettő kudarcot vallott, akkor egy samáriai, aki amúgy is elég sokszor kapott ki a maga mellékes vagy kevésbé fontos származása miatt, és elég sok megszégyenülésen ment keresztül éppen az izraeliek részéről, természetes, hogy nem fog segíteni egy izraelin, aki bajba jutott. Majd lehet, hogy dörzsöli a tenyerét, és azt mondja, na ez jó, megkapta. Azt kapta, amit érdemelt. Azt kapta, amit érdemelt, mert a jó Isten megengedte, hogy így történjen vele. De ez az ember valahogy mégis másképp gondolkodik. Nem kap egy mennyei kijelentést. Ő is csak ez van megírva róla, hogy egy samaritánus, amikor az úton megy, és odaért, ahol az volt, azt látta, könyörületességre indult. Ugyanannyi hatás érte, mint a többieket. A rablók, amikor meglátták az utast, ők az anyagi haszonra gondoltak. A javadalomra, amit ebből a kirándulásból hasznosíthatnak. A pap nem tudjuk, mire gondolt, a lévita nem tudjuk, mire gondolt, de másra gondoltak, mint ez a samáriai ember. Látták, amit láttak, de ez a látás őket nem indította valami jóra. Ez a samáriai ember is csak látott. Lenne valami igazság abban, amit az egyik Zsoltár vers úgy fogalmaz, hogy szemeimmel tanácsollak téged? Vagyis nem történik több, mint hogy megtörténik az, hogy egyszerűen isteni szemmel láthatsz. Ahogy Isten lát dolgokat, annak az észlelésére lesz alkalmas a szemed. Nem lesz valami olyan testet, lelket elmámorító és valami nagyszerű érzéssel szinte mennyekig feldobó jó indulat, de egyszerűen látni fogsz. Még akkor is, ha szemüveg is van rajtad, akkor is, ha nem kell szemüveget hordani. Ahhoz elég éles a szemed, hogy az eseményeket lásd, és utána dönts esetleg a szíved hatására. Esetleg, mert dönthetsz másképpen is, de talán ez lenne a legjobb, hogyha a szíved jobban befolyásolna, ha az Isten irántad való szeretete azt a gondolatot erősítené benned, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de ő törődik velem. Nem tudom megmagyarázni, bennem nincs magyarázat annak, hogy az Isten szeret engem. De mégis így van, nem kellene nekem is másképpen viszonyulni ahhoz, amit látok. És ne motiváljon az, hogy mit vétett az állam, mit vétettek a rablók, és mit vétettek a szívtelen egyházi emberek. Ne befolyásoljon az, hogy máshogyan gondolkozik. Te dönts! Mert az első a szeretet, ami Isten felé megmozdít, miután az ő megmagyarázhatatlan szeretetét icipicit megértem, és aztán ugyanez a megmagyarázhatatlan, ez a megindokolhatatlan dolog arra is biztat, hogy valahogy vegyem szemügyre úgy a másik embert, hogy nincs-e rajta valami szeretnivaló. Nagyobb az orra vagy a füle, mint ahogyan én azt szeretem? akkor ne azt nézd, ami arra indít téged, hogy hiszen ez egy unszimpatikus, egy elfogadhatatlan ember, hanem próbáld Isten szemét kölcsön kérni. Uram, mi volt az, ami téged arra indított, hogy engem szeress? Ja, talán az, hogy a te szereteted engem kimozdít az én önzésemből, az én elveszett állapotomból, talán az, hogy a te szereteted nem annak a kifejezése, hogy én okot adtam valami pozitív vonással rá, hanem talán úgy láttad, hogy a te szereteted lesz az az erőforrás, ami belőlem hiányzik, hogy nemet tudjak mondani a rosszra, a bűnre, a rossz kívánságokra. Akkor segíts, hogy valahogy így láthassam a másik embert, hogy szeretni tudjak. Igen, Isten a maga szeretetével fel akarta támasztani bennünk a viszont szeretetet is, meg azt a képességet is, hogy ebből a szeretetből valamit a másik embernek nyújtsak. És akkor ő tesz ebben minden különös előírás nélkül és különös szabályok.